Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Igen, volt az oka annak a heves reakciónak, ugye ez az oka az pedig egy alapvetően egy teljesen váratlan geopolitikai esemény, hogy fölrobbant az északi tenger alatt az északi áramlat 1 és északi áramlat 2.
Kizárólag erre lehet visszavezetni?
Szeptember 27-én este, hát ugye meg kell nézni, tehát gyakorlatilag néhány perc leforgása alatt több mint 20%-kal ugrott a gázár ebben az időszakban. A dollár árfolyama az ugye átlépte a paritást néhány héten belül, és gyakorlatilag egy olyan ördögi spirál alakult ki a magyar gazdasággal kapcsolatban, ugye pont ekkor töltöttük fel ugye a gáztározóinkat, ugye egy masszív energiaimport időszakában voltunk, amiközben az árak ugye drasztikusan emelkedtek. Tehát gyakorlatilag egyre nagyobb egy devizapiaci következménye volt annak az energetikai soknak, ami bekövetkezett Európában. Ez leértékelődési pályára tette a forintot, amit értem szerint, hogyha sokan tudnak, hogy a forint az leértékelődési pályán mozog, akkor azt egyre inkább ilyen spekulatív döntésekkel is próbálják megjátszani. Tehát ilyen szempontból azt gondolom október 14-e előtt, vagy október 11-e előtti napokban egy nagyon forró pillanat volt a magyar gazdaságban. Azt gondolom, hogy valutaválság közeli állapotban voltunk.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakaev Zoltán vagyok, a mai vendégünk Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit.
Hát eléggé zaklatott és sűrű időszak áll a Magyar Nemzeti Bank mögött, ha csak az infláció alakulását nézem, de hát nyilván a kamatpolitika, a forint árfolyam alakulása, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk a mai adásban. De talán kezdjük a legutóbbi kamat döntéssel. A monetáris tanács legutóbbi ülésén 12,25 század bázispontra csökkentette az alapkamat szintjét egy 75 bázispontos csökkentéssel. Előtte a piac próbált találgatni, hogy mekkora lesz a kamatvágás mértéke. Talán a legkevesebb boks erre a 75 bázispontra érkezett, inkább 50 bázispont vagy 25 bázispont körül várták. Mi volt az oka annak, hogy egy bank, illetve a monetáris tanács végül ezt a 75 bázispontos mértéket választotta?
Igen, ugye a piaci várakozások kapcsán talán érdemes elmondani, hogy alapvetően 50 és 75 bázispont között oszlottak meg a vélemények, volt 0-25, meg egyébként volt 100 bázispontra is voksa az elemzők részéről. 50-75 volt az alapvárakozás, és ugye ez volt az a tér, amit azt mondom, legtöbben vártak, hogy októberi döntés kapcsán. Ugye amit a monetáris tanács ugye hangsúlyosan értékelt az októberi döntést, illetően ugye az alapvetően két információs halmaz, ugye egyrészt a makrogazdasági környezetnek a változása, azon belül is ugye kifejezetten az inflációs folyamatoknak az alakulása, a másik pedig értelemszerűen a világpiaci, pénzpiaci környezetnek a helyzete. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy milyen folyamatok zajlottak itt az elmúlt hónapokban, akkor azt látjuk, hogy egyrészt az infláció területén folytatódott az a nagyon széleskörű és egyre erőteljesebb dezinflációs folyamat, ami az év elején elkezdődött. Ugye a szeptember hónapban 12,2% volt az inflációs rátánk, én azt gondolom, hogy októberben ez a szám nagyon közel lesz a 10%-hoz, 10% környékén. Miközben, hogyha az inflációs adatok mélyére nézünk, akkor azt látjuk, hogy az ilyen rövidtávú átárazási folyamatok még erőteljesebb lassulást mutatnak. Tehát gyakorlatilag az ilyen rövid bázisú inflációs változása a magyar gazdaságnak az most már ilyen 4% körüli, 4% alatti tartományban található. Tehát hogyha azt nézzük meg, hogy az árak mennyivel változtak mondjuk 3 hónappal ezelőtti időszakhoz képest. Tehát egyértelműen egy egyre alacsonyabb inflációs pálya mentén mozgunk, ami értelemszerűen kulcs tényező a monetáris politika alakításában. Ugye a másik ilyen hatás az a folyófizetési mérlegben zajló változások. Ugye ez volt talán a legfontosabb tényezője mondjuk a 2022-es évnek az infláció mellett, hiszen ugye azt láttuk, hogy a folyófizetési mérleg hiánya a magyar gazdaságnak az 8% fölé ugrott, döntően a megemelkedett energiaszámla miatt. És értelemszerűen ugye ez egy befektetők által kifejezetten figyelt változó, tehát kulcskérdés az, hogy itt milyen folyamatokat látunk. Itt is azért a tendencia egyértelműen javuló, hogy ez tavalyi év végén kezdődött el, a második negyed évben már egy pozitívumot tudott mutatni a folyófizetési mérleg. Tehát összességében azt jelenti, hogy inflációs folyófizetési, tehát alapvetően makrogazdasági oldalról a kép egyértelműen abban az irányban mutatott, hogy a kamatcsökkentési pálya az folytatódhat. Ugye októberben, ugye a mérték volt azt gondolom a leginkább a kérdés, és itt pedig azon azok a világpiaci folyamatok voltak irányadóak, amelyeket ugye hát itt az elmúlt hetekben, az elmúlt egy hónapban láttunk kibontakozni. Itt alapvetően két jelenséget szeretnék kiemelni, hogy egyrészt a fejlett piacokon egyre emelkedő hosszú hozamkörnyezet alakult ki az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban. Ugye volt egy olyan pont, amikor az amerikai 10 éves hozamok az 5%-os értéket is elérték. Azóta ebben egy pici korrekció volt ugye múlt hét közepe óta, de továbbra is azért egy magas szinten állnak a fejlett piaci hosszú hozamok, ami mindig intőjel a feltörekvő gazdaságok számára, hiszen értelemszerűen, hogyha magasabb a fejlett piaci hozamkörnyezet, az egy kedvező befektetési lehetőséget jelent a világ pénzpiacain, ami értelemszerűen elszívja abban az időszakban a tőkét a feltörekvő gazdaságokból, ahol egyébként Magyarország is működik. Tehát ilyenkor mindig a potmétereket ehhez kell, azt gondolom, állítani. A
másik... Ezért nem lett 100 bázispont a csökkentés mértéke?
Ezért hozta azt a döntést a monetáris tanács, hogy egyértelműen az elmúlt hónapokban látott kamatcsökkentési mértékhez képest lassítani szükséges. Ugye ezt tükrözte ez a 75 bázispontos kamatcsökkentés. És ugye azt is egyértelműen kifejtette a monetáris tanács, hogy innentől kezdve egy új szakasz van ugye a monetáris politikában, ahol ugye hónapról hónapra kell gyakorlatilag folyamatosan értékelni azt, hogy milyen kamat döntések hozhatók. Ugye ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy nem lehet ugye egy ilyen turbulens közegben, mint amiben most a világ gazdaságai, a világ jegybankjai repülnek, ilyen autopilóta üzemmódban repülni. Itt hónapról hónapra kell a precízebb, pontosabb.
Ez a különbség az előző időszakhoz, ciklushoz képest, hogy adatvezérelt üzemmódra állt a jegybank. Az adatok befolyásolják, és egyéb tényezők befolyásolják mindig adott pillanatban a kamatcsökkentésről való döntést.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy azt érdemes látni, hogy az adatvezérelt üzemmódra azért van szükség, mert egy nagyon hektikus környezetben hozzuk meg a döntéseinket. És itt a hektikusság az kifejezetten a világ piacra, a geopolitikai történéseire vonatkozik. Értelemszerűen ilyenkor mondjam, nagyon erős, teljesen előretekintő üzeneteket megfogalmazni, azt nehéz, ezért mindenki ugye arra rendezkedik be, hogy az adott hónapban, az adott döntés alkalmával legoptimálisabb döntést hozza meg. Ez a célja a Magyar Nemzeti Banknak is, tehát a célunk az, hogy egy olyan kamatpálya mentén haladjon előre a magyar gazdaság ebben a hektikus időszakban is, amely egyrészt biztosítja azt, hogy az infláció 2024-ben tovább csökken, tehát még egyszer a jegybank célja a 3%-os inflációs ráta elérése, és ezt úgy teszi meg, hogy közben a pénzügyi stabilitásunkat azt megtartjuk, tehát a pénzpiaci stabilitást azt továbbra is biztosítja.
A jegybank célja a 3%-os infláció elérése, közben a kormány, jelesül Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter már bedobta a köztudatba, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy magasabb szinten lőjék be ezt az inflációs célt, 5-6, talán 7% is elhangzott. Mi erről az ön szakmai véleménye?
Ja, ezzel kapcsolatban én azt látom, hogy ez nagyon sok, tehát több, azt érdemes tisztelni, hogy több országban fölmerült azért, tehát több közgazdász, gazdaságpolitikus ezt a kérdést fölhozta, hogy optimális az az inflációs cél, amelyben most a világ jegybankjai működnek. Azt a gazdaságtörténelmi tapasztalat az, hogy minél alacsonyabb az infláció, annál stabilabb az infláció, tehát ezért törekednek alacsony inflációs célértékekre a jegybankok, mert ez egy stabilabb inflációs közeget jelent, és minél stabilabb az infláció, annál erőteljesebb a gazdasági növekedés. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem látunk arra indokot, hogy az inflációs célt az bármilyen módon módosítani kellene. Megjegyzem, egy feltörekvő gazdaság esetében értelemszerűen egy ilyen nagyon változékony időszakban, mint amiben most élünk át, erről nyilvános vitát nyitni azt gondolom, hogy inkább kockázatokat hordoz. Itt azt gondolom, meg kell várni azt, hogy majd a nagy fejlett gazdaságok esetében Amerikai Egyesült Államok, Eurózóna milyen döntések
el is
születnek.
Alakultak ezek a hangok egyébként, tehát most nem került ez elő a kormány kommunikációban, de mi kellene ahhoz, hogy a jegybank mégis komolyan fontolra vegye ezt a javaslatot?
azt gondolom, ebben
milyen feltételek fennállásod
lehet. Tehát ebben a környezetben nincs olyan indok, ami miatt ez komolyan fontolóra kellene bennünk. Tehát még egyszer a gazdaság történelmi tapasztalat az az, hogy minél alacsonyabb az infláció, annál stabilabb, és egy stabil inflációs környezetben vagyunk képesek érdemi gazdasági felzárkózást mutatni, és a nap végén a célunk itt Magyarországon az, hogy egy az Európai Unió átlagához közelítő felzárkózási pályán mozogjunk folyamatosan.
Visszatérve a 75 bázispontos csökkentéshez, azt megelőzően megjelent a jegybanki kommunikációban a reálkamat fontosságának hangsúlyozása. Talán ezért volt kicsit meglepő a mérték, mert egy kisebb kamatvágás mellett talán érdemibb reálkamat szintet lehetett volna már most elérni, kimutatni. Ebből a megközelítésből miért döntöttek mégis úgy, hogy ezt a 75 bázispontot választják?
Ugye a reálkamat, mint változó, az minden időszakban egy fontos indikátor a monetáris politika alakításának, tehát nem csak most, hanem egyébként a jegybankárok ezt folyamatosan, és értem, a befektetők is folyamatosan figyelik. Ugyan mely tekintetben ez egy új elem talán most a jegybankok kommunikációjában az az, hogy az elmúlt gyakorlatilag egy évtizedben ugye a világ egy negatív, úgynevezett negatív reálkamat környezetben működött, ahol ugye a kamatok alacsonyabbak voltak, mint a megfigyelt inflációs értékek, és ugye ebből lépünk ki aktuálisan, ebből lép ki a világ egyébként aktuálisan, tehát itt is azt érdemes hangsúlyozni, hogy alapvetően két ok áll amiatt, hogy mi nagyon erőteljesen figyelünk a reálkamat pozitívá válása és a reálkamat előretekintve várható emelkedésére. Az egyik ok egy globális ok, tehát még egyszer a fejlett piacokon, a nagy meghatározó fejlett piacokon a reálkamatok jelen pillanatban már pozitívak, és hogyha hosszú távú hozamvárakozásokat nézzük, akkor úgy néz ki, hogy még egészen hosszú ideig pozitívak maradhatnak. Ezek értelemszerűen az, hogy az amerikai piacon, az eurozónában milyen reálkamat környezet alakul ki, az egy fontos iránytű a feltörekvő gazdaságok számára is. Tehát ilyen esetben nincs nagyon mérlegelési lehetőség. Ha ott pozitív a reálkamat, akkor ahhoz kell állítani az órákat a feltörekvő piacokon is. Ugye a másik ok, az pedig maga a dezinflációs folyamatnak a folytatása, hogy hangsúlyoztam, hogy az év végére én azt gondolom, hogy ez a 7-8%-os inflációs pálya az nagy biztonsággal befutható. Én ezen a téren talán még picit optimistább is vagyok, tehát azt gondolom, inkább 7%-hoz lesz az inflációs ráta közelebb, mint a 8-hoz, amennyiben hogy az energiapiacon, a világ olajpiacain a folyamatok ezen a pályán haladnak, vagy ezeken a szinteken maradnak, amit most látunk. De ahhoz, hogy az a dezinflációs pálya jövőre is folytatódjon, tehát még egyszer 3%-ot kell azt gondolom célozni, ahhoz egy repozitív reálkamat környezetre van szükség. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezt nem egy-két hónap alatt kell kidolgoznia egy gazdaságnak, hanem értelemszerűen azt szoktam mondani, hogy a gazdaság vagy pénzpiacok működésének mindig a fele az a várakozás, a fele az a pszichózis. Tehát értelemszerűen ezeket hónapok alatt kell majd ezt a pozitív reálkamat környezetet kialakítani, amivel képesek leszünk ezeket a célokat elérni. Azon nagy biztonsággal, hogy azt nézem, hogy milyen várakozások vannak most a piacon, akkor ugye azt látjuk, hogy az év végi kamatszintet illetően 11% körül szóródnak a piaci kamatvárakozások, ehhez társul ugye egy 7-8% közötti inflációs várakozás, tehát ez ugye azt jelenti, hogy itt hónapokon belül egy érdemi érezhető pozitív reálkamat környezet alakul ki, ami még egyszer egy ilyen gyorsan változó világpiaci környezetbe mind inflációs, mind a kockázati felárak oldalon megfelelő védelmet adhat számunkra.
Azt már elárulta itt a műsorban, hogy októberre 10%-os inflációt vár a jegybank, decemberre ön 7% közelít vár, akkor már csak a novemberit árulja el nekünk, hogy ott mekkora lett az infláció.
Hát én ugye úgy fogom, hogy 10% körül írt, tehát én azt mondom, hogy pontosan 10%.
Alatta vagy fölötte?
Én azt gondolom, valahol 10 és 10,5% közötti tartományban lesz az infláció októberben, ugye ez a 7-8% lesz decemberben, és akkor a kettő között azt gondolom, félúton lesz a novemberi szám.
Tehát a 8,5 környékén
igen. Lehet
majd a szám.
Tehát az az első hónap, amikor ugye 10% alá kerül.
És ugye az is kiderült most, hogy, és ezt egyébként meg is erősítette a legutóbbi kamat döntés utáni tájékoztatóján, hogy reális az a piaci várakozás, hogy 11% lehet az alapkamat szintje decemberre.
Azt mondom, a jelenlegi információink alapján
mindjárt beszélünk az egyébként a kockázatokról, mert ezek vannak bőven. A mostani kamatszintből kiindulva, akkor ez egy olyan ütemezés feltétel ez a következő két ülésen, hogy egy 75 bázispontost vágást követhet egy 50 bázispontos, és így fogunk eljutni a 11%-ig. Ez egy reális következtetés?
Még egyszer, ugye, hogy már én tettem az előző válaszomat, tehát azt gondolom, pontosan ez a közeg, amiben most mozgunk, az egy olyan közeg, ahol hónapról-hónapra kell majd a döntéseket meghozni. Tehát nagyon nehéz egy előre determinált kamatpályát adni, tehát ezért mondjuk mi is azt, ezért kommunikáljuk mi is azt, hogy fontos az, hogy a piaci várakozások éppen hogyan reagálnak, hogyan változnak. Értem szerint a befektetők is folyamatosan építik be a beérkező új információkat a várakozásaikba. Tehát egyelőre én azt gondolom, egyelőre az októberi döntés után, a novemberi döntés az, amire most készülünk, tehát ott kell majd azt gondolom a legoptimálisabb döntést megint csak meghozni. Még egyszer a cél az, hogy egy olyan kamatpálya mentén haladjunk, amely mellett egyszerre tudjuk majd a dezinflációt 2024-ben is folytatni, és ugye a pénzügyi stabilitásunkat azt megtartani.
A szeptemberben megjelent inflációs jelentés óta eltelt idő, illetve a legutóbbi kamat döntés óta eltelt idő alapján indokolt lehet, hogy az ütemezésen változtasson a monetáris tanács? Jöttek be olyan új információk, amik felülvizsgálatra kényszeríthetik a tanácsot?
Megint visszatérnék az a kettőséghez, hogy makrogazdaság versus ugye világpiaci vagy pénzpiaci információk. Tehát, hogyha csak a makrogazdasági adatokat nézem, akkor azt gondolom, hogy azon a pályán haladunk, amit a szeptember inflációs jelentés mutatott. Tehát egyrészt a dezinfláció az egyre szélesebb körben zajlik. Ugye a szeptember adat az megfelelt a várakozásunknak, a maginfláció az egy picit még kedvezőbb is volt. Én egészen bizonyos vagyok abban, hogy a reálgazdaság oldalán a harmadik negyed évben már azt fogjuk látni, hogy az a recesszió, amiben a magyar gazdaság az elmúlt 4-4 évben volt, az véget ért, és hogy negyed év alapon vissza fogunk térni egy pozitív tartományba, tehát növekedni fog a gazdaság, folyófizetési mérleg egyenlegét említettem. Tehát én azt gondolom, makrogazdasági oldalon azon a pályán haladunk, amit a szeptember inflációs jelentésben jeleztünk. Ugye, amit nagyon nehéz előrejelezni, az ugye a globális pénzpiaci, geopolitikai helyzetnek a változása. Tehát ezért vagyok óvatos, mert itt gyakorlatilag napról napra változik a helyzet.
Időközben bejött egy izraeli-hamasz konfliktus,
aminek óriási hatása lehet. Ugye a nagy kérdés az, hogy ez a konfliktus mennyire terjed ki, hogy ott az öbölmenti országok mennyire kapcsolódhatnak bele ebbe a konfliktusba, és ugye a 70-es éveknek a tapasztalata az elég egyértelmű ugye ezen a téren. Tehát amennyiben az energiapiac is terepe lesz ennek a konfliktusnak, akkor ott ugye a 70-es években kétszer is azt láttuk, hogy gyakorlatilag nagyon rövid időn belül duplázódni tudtak az olajárak. Ugye ezt érdemes látni itt is, hogy ez a térség gyakorlatilag a világ olajpiaci kereskedelmének 20-30%-át adja, ugye csak az a rész, ami a Hormuzi szoroson keresztül áramlik a világgazdaságba, és hát van egy ilyen hüvelykúj szabály, amit azért energiapiaci szakértők gyakran említenek, tehát hogy amennyiben a termelés az 1%-kal szűkül, annak körülbelül az árazásra gyakorolt hatása a világpiacon az 10%, tehát azért elég erőteljes változásokat tudnak ezek okozni. Én ezért gondolom azt, hogy egy körültekintő, óvatos döntéshozat arra van szükség, és mindig az adott pillanatban kell értékelni azt, hogy ebben a folyamatban hol állunk.
Mai nappal bezárólag, ami november 6-át jelenti, tehát hétfőn veszük fel az adást. A rendelkezésre álló információk és tudás alapján van-e ok változtatni például a jövő évi makropályát illetően az inflációs jelentésben az olajár alakulására vonatkozóan?
Jelen pillanatban nincsen ok, tehát ugye azt látjuk, hogy persze volt egy pici kilengésre az olajárnak, amikor elindult a gázai konfliktus, ugye hirtelen $90 fölé ugrott, ugye az elmúlt napokban viszont főleg a múlt hét közepe óta ebben volt egy korrekció, tehát most azért inkább azt látjuk, hogy megint $90 alá esett vissza az olajár, ez nagyjából az a tartomány, ahol egyébként a szeptemberi prognózis során is számolni lehetett. Tehát én azt tudom, hogy jelen pillanatban azt gondolom, azok a várakozások, amelyek szeptember végén benne voltak a magyar gazdaságot illetően a rendszerben 2025 kapcsán, azok továbbra is élnek, de még egyszer azt kell látnunk, hogy a helyzet az gyakorlatilag napról napra tud változni.
Mekkora olajár mellett kellene felülvizsgálni a makropályát? $100 fölötti tartomány?
Én azt gondolom, hogy minimum egy olyan 10%-os olajár elmozdulás az okozná azt, ami már egy újragondást igényel, tehát valahol $100 fölött azt gondolom, ez egy új makrokörnyezet lenne.
A másik tényező, ami kockázat jelent, én legalábbis annak gondolom, és időközben befutott információkról van szó, ez egy belföldi hatás, ez a bérmegállapodás alakulása. Ugye itt a munkaadók és munkavállalók egyeztetnek, és a kormány majd ezt rendeletben közli, de nagyon úgy néz ki, hogy egy 10-15%-os minimálbéremelés ről fognak megállapodni a felek 2024-re vonatkozóan. Az is egy viszonylag friss elem a jegybanki kommunikációban, de nem csak a magyaréban, hanem az Európai Központi Bankéban is megjelent a legutóbbi döntésük után, hogy nem volna haszontalan, hogyha a vállalkozások, amelyek az elmúlt időszakban jelentős bevételre és nyereségre tettek szert, ebből áldoznának, ebből fedeznék a szükséges béremeléseket, és nem pedig az árazáson keresztül, mert így kordában lehetne tartani az inflációt. Az én problémám ezzel az, hogy a magyar munkaerőpiacon a foglalkoztatók tattak 70%-a a kis- és középvállalkozásoknál áll alkalmazásban, már pedig ebben a körben, ebben a vállalkozói körben én nem nagyon látom ezt az elképesztő nyereségrátát, amiről a jegybankok egyébként beszélnek. Ez valószínűleg a legfelsőbb szinten a multiknál mutatható ki, de ők csak kb. 30, Magyarországon legalábbis csak a munkaerőpiac 30%-át fedik le. Tehát, hogy változatlanul fönnáll a veszély, hogy mégiscsak az árazás oldalán fogja a magyar gazdaság egy jelentős része fedezni a béremelési ütemezést. Ön ezt valós kockázatnak látja?
A minimálbéremelés kapcsán ugye azt kell azért egyrészt látnunk, hogy még nem ért véget a tárgyalási folyamat, tehát ugye nem ismerjük a pontos számokat. Én azt gondolom, hogy a helyzet az az, hogy sokkal inkább a 2024-es várható makrogazdasági pályát illetően, vagy inflációs pályát illetően az lesz a meghatározó, hogy a garantált bérminimum esetében milyen emelés kerül be majd a végleges megállapodásba. Ugye amiről most itt lehet hallani sajtóinformációk szintjén, az egy 10%-ot jelent a garantált bérminimum esetében, hogy ennek az oka, hogy a magyar munkaerőpiacon arányaiban körülbelül kétszer annyian foglalkoztatottak a garantált bérminimum környékén, mint amennyien a minimálbér környékén. Tehát nem véletlen azért az a gondolat, amit ugye szintén fölröppent az elmúlt napokban, hogy a minimálbért és a garantált bérminimumot előre tekintve azt majd érdemes lenne összeolvasztani. Tehát egyrészt kulcskérdés az, hogy mennyi lesz a garantált bérminimumnak az emelkedése. Jelenleg legjobb tudásunk szerint ez volt 10% körül van. Ugye ebben az esetben én azt gondolom, hogy a teljes nemzetgazdasági bérnövekedés is valahol ugye 10% körüli bérnövekedést mutathat. Itt ugye szokott lenni egy hüvelykúj szabály, hogy alapvetően ugye akkor, hogy mondjam, akkor nyugodtabbak egy picit a gazdaságpolitikusok, hogyha azt látják, hogy a nominális bérnövekedés, az a termelékenység növekedésével összhangban alakul. Ugye itt ezen a téren a kulcskérdés az, hogy milyen gazdasági növekedésre számíthatunk a jövő évben. Ugye a szeptemberi inflációs jelentés prognózisában egy 3-4%-os gazdasági növekedést prognosztizáltunk egy 5-6%-os várható inflációs pálya mellett. Tehát ebből azért az következik, hogy a nominális termelékenység növekedés a magyar gazdaságban, ugye az valahol 8-9% környékén van. Azt gondolom, hogy ehhez már nincsen nagyon távol az a 10% körüli nominális bér, várató nominális bérnövekedés, amiről eddig beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy amennyiben ez a megállapodás születik, ennek érdemben nem kell megváltoztatni azt a makrogazdasági pályát, amivel szeptemberben kalkulálhattunk. Ugye amit a béremelkedés kapcsán szerintem fontos, fontos, hogy egyre szélesebb körben nagyon jól értsük. Tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább változik meg az a kép, ahol el kell helyeznünk a magyar gazdaság bérfolyamatait, illetve ennek kapcsán ugye a minimálbér garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos megállapodásokat. Hiszen ugye az látszik, hogy persze, tehát ugye inflációs oldalról egy kisebb bérnövekedés, ugye egy könnyebb dezinflációs utat jelent. Ezt lehetne mondani. Ugyanakkor a másik oldal ennek az érvennek az az, hogy itt ülünk egy gyakorlatilag totálisan mobil európai munkaerőpiacnak a közepén. Tehát értelemszerűen, hogyha a magyar gazdaság nem képes egy bérfelzárkózást mutatni a munkavállalói számára, kifejezetten a képzett munkavállalók számára, akkor azzal a veszéllyel fenyeget minket, hogy a munkavállalók azok úgy döntenek, hogy igen, akkor inkább én Ausztriában, Németországban vállalok állást. Tehát gyakorlatilag a nap végén egy ilyen elszívó hatás érvényesül, ami pedig növekedési oldalra lesz gátja az egész felzárkózási pályának. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó egyensúlyt kell megtalálni, ami hogyha azt nézem, hogy az elmúlt két évben, ez megint nem csak magyar jelenség, hanem egyébként az Európai Unióban is megfigyelt jelenség, az az, hogy a profitráták, tehát a jövedelmezőség azért elég széles körben emelkedett a vállalkozói szektorban. Én ezt elfogadom.
Ezt az egészre vonatkozik.
Igen, elfogadom azt az állítást, hogy ez nem egységes. Tehát van, ahol jobban növekedett, van, ahol kevésbé növekedett. De van egy növekedés a jövedelmezőségben. Érdemes látni, ez egy elég unikális helyzet. Tehát korábban azért az volt a kapcsolat, hogy amikor recesszió felé megy a gazdaság, akkor a jövedelmezőség az romlik. Most ugye azt láttuk Európában, Magyarországon, hogy az elmúlt két évben a recessziós veszélyek növekedtek, egy recessziós állapot alakult ki, közben a jövedelmezőség vállalati szinten meg még emelkedett is. Tehát erre mondják nagyon sokan, hogy ebből van mozgástér azért visszaadni.
De itt muszáj vagyok közbeszólni. Hogy mutatják ki a jövedelmezőség növekedését egy olyan helyzetben, amikor az infláció miatt nyilván az árbevétel növekszik, tehát az áremelések miatt, de a vállalatok költség oldalán is megjelenik ez az infláció. De... Tehát összességében nem magától értetődő egy ilyen helyzetben, hogy mégis ilyen komoly profitráták keletkeznek a cégek.
Pontosan, de hát ugye ezt azért lehet mérni, tehát ugye ezt a vállalati szinten tudjuk mérni, hogy mennyi a költség növekedés az adott cégnek, és mennyi az árbevétel emelkedése. És az látszik, hogy nagyon sok ágazatban, tehát itt az ágazatok széles köréről van szó, néhány ágazat volt, ahol egyébként azt gondolom nem ilyen okból, sokkal inkább konjunkturális okból, mint például az építőiparban ez nem volt megfigyelhető, de az ágazatok széles körében azt láttuk, hogy a költség növekedéshez mérten az árbevétel vagy az értékesítési árak lényegesen nagyobb mértékben emelkedtek. Ez kifejezetten 2022-es év közepétől megfigyelhető jelenség volt. Én azt gondolom, hogy például ezzel áll kapcsolatban is, hogy megint csak nem csak Magyarországon, de teljes Európában gyakorlatilag a munkaerőpiacok azok végtelenül stabilak. Ugye azért tudja mindenki a munkaerőt azt egy recesszív környezetben is megtartani, mert van jövedelmezősége, és ugye abból a munkaerőt képes magához kötni, amire egyébként szüksége is van, ugye ahhoz, hogy majd a kilábalási fázisban is képes legyen a versenybe szállni. Tehát visszatérve, valóban az igaz az állítás, hogy nem egyenletesen oszlik meg vállalati mélet szerint, azt gondolom ez a jövedelmezőség. Ugyanakkor még egyszer az, hogy egy bérfelzárkózáson menjen keresztül a magyar gazdaság, az pedig egy szükségszerűség, mert amennyiben a képzett munkaerőt nem vagyunk képesek megtartani, az a magyar gazdaság versenyképessége is elillan, és akkor viszont a felzárkózási pályának a lehetősége is elillan. Ez azt jelenti, azt gondolom, a teljes gazdaságpolitika szintjén, hogy a teljes gazdaságpolitikának is egy új stratégiával kell erre a folyamatra ránéznie. Tehát itt az a monetáris politikának az a feladata, hogy tudatában kell lenni, hogy a munkaerőpiac oldaláról folyamatosan érkezhet egy magasabb bérnövekedési ütem, ugye amiatt, mert feszes a munkaerőpiac, és ez emeli a béreket. Ezt ugye a monetáris politika oldalán azon egy fegyelmezett monetáris politikával kell reagálni, és a másik kérdés pedig a versenyképesség kérdése. Tehát azt gondolom, hogy a versenyképességi fordulatot, a teljes versenyképességi fordulatot a magyar gazdaság szintjén végig kell vinni, hiszen ez okozhatja majd a termelékenységnek egy gyorsabb növekedési ütemét, és hogyha gyorsabb a termelékenység növekedés üteme, azért értelemszerűen a bérezésnél is egy nagyobb mozgásteret okoz. Értelemszerűen ennek lehetnek olyan következményei, hogy ebben a versenyben lesznek cégek, akik kevésbé ellenállóak, és lesznek cégek, akik gyorsabban tudnak haladni.
Azért ez végül is egy csapdahelyzet a Magyar Nemzeti Bank számára, ha onnan nézem, hogy akkor a béroldalról várható egy olyan nyomás a munkavállalók részéről, ami végső soron az árazásokban is meg tud jelenni. Tehát van egy rejtett inflációs nyomás ezen az oldalon, ami indokolná a kamatszint viszonylag magason tartását. Miközben arról is beszélünk, hogy a versenyképesség meg azt kívánná meg, hogy minél alacsonyabbak legyenek ezek a kamatok. Hogyan lehet itt egy jó egyensúlyt megtalálni? Tulajdonképpen a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a kamatvágási sorozat, a kamat lecsorgatása az körülbelül hol állhat meg? Nyilván nem fog visszamenni a 2010-es évek második felére jellemző 0% körüli kamatszintjére, de hol állhat meg reálisan ebben az új helyzetben, mert erről beszélünk, egy teljesen új helyzet alakult ki a kamatszint.
Csak egy kezdő gondolatként azért engedjem el, tehát nem, alapvetően nem csak arról van szó, hogy egy bank számára egy kihívás ez az új munkaerőpiaci közeg, hanem általában a gazdaságpolitika számára. És azt gondolom, hogy 4 pillérnek kell gyakorlatilag nagyon erős összhangban dolgoznia. Tehát, hogy egyrészt kell egy fegyelmezett monetáris politika, itt azt gondolom a pozitív reálkamatoknak egy kiemelten fontos szerepe szerepe lesz ebben az időszakban, hiszen nincs visszaút azt gondolom abban az évtizedben, ahol az előző 2010-es évtizedben láttuk, hogy a reálkamatok mélyen negatívak voltak, mégsem volt infláció a világgazdaságban. Ugye ez alapvetően megváltozott ebben az évtizedben, ugye egy inflációs évtizedben vagyunk, egy magasabb kamatkörnyezetben vagyunk, tehát értem szerint egy pozitív reálkamat az, ami a megfelelő válasz lehet ebben az esetben. A második elem ugye az a költségvetési politikának a szerepe. Értem szerint itt is az egyensúly felé kell azt gondolom elmozdulni, és egyébként én azt látom, a magyar költségvetés egyre több lépést tesz az egyensúly helyreállítása irányába, hogyha mondjuk a jövő évi hiányszám vagy hiány tervezeteket nézem. A harmadik elem az magának a versenynek az erősítése, hiszen azért azt látjuk, hogy több olyan ágazat, tehát hogy értelemszerűen a magasabb profitráták azokban az ágazatokban tudnak kialakulni, ahol nincsen éles verseny a szereplők között, hogy gyakorlatilag mindenki úgy alakítja az árbevételét, ahogy azt szeretné, tehát a versenyt azt mindenféleképpen erősíteni kell, és a negyedik elem az pedig a versenyképességnek, tehát még egyszer a termelékenység javításának a kérdésköre, azt gondolom, ezen a téren kell egyre többet és többet eredményként is hoznunk, hiszen csak akkor van lehetőség arra, hogy ezt a egyébként tényleg komoly kihívásokkal jellemezhető évtizedet sikeresen megnyerjük, és egy alacsony inflációs közeggel érjünk tovább.
Akkor megpróbálom magam számára lefordítani, hogyha azt mondja, hogy a reálkamat biztosítása lesz a dolga a mindenkori jegybankoknak ebben az évtizedben, ez akkor jövőre egy 5-6%-os inflációs pálya mellett azt jelenti, hogy mondjuk 7-8%-nál lejjebb nem nagyon tud csorogni az alapkamat, és a rákövetkező évben, amikor már megközelítjük a inflációs célt, a 3%-ot, mondjuk 3-4% környéki tartományban gondolkozunk, akkor is 5-6%-nál meg fog állni a kamat. Ugye, ez lehet az alja.
Ugye itt ezzel kapcsolatban egy fontos állítást azért érdemes tenni a magyar gazdaság tekintetében, tehát az, hogy mekkora pozitív reálkamatra van szükség, az ugye annak egyik eleme a maga az inflációs közeg, tehát hogy mit látunk mondjuk a munkaerőpiacon, mit látunk az infláció alakulásában, és a többi, és a többi. A másik elem az pedig maga, úgy szoktuk hívni, a kockázati prémium, tehát gyakorlatilag az a felár, amit ugye a magyar gazdaságban befektetők elvárnak az ismert kockázati faktorok mellett. Értelemszerűen ez a felár, ez magasabb egy olyan közegben, amikor a világpiaci környezet is borzasztó bizonytalan, és alacsonyabb egy olyan közegben, amikor egyébként minden picit nyugisabbá válik. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy kulcseleme lesz azért a következő évek kamatpályának is, az alakításának is. A piaci, megint csak alapvetően piaci várakozásokat tudom ide citálni, tehát nagyjából a piaci várakozások egyébként összhangban vannak ezekkel a számokkal, amit a kérdésben említett, tehát a jövő év közepére egy ilyen 7-8%-os kamatkörnyezetre utalnak a piaci várakozások, ami az év végéig valahol 6% közelébe csökkenhet. Még egyszer azt tudom mondani, hogy a kulcs az az, hogy azt a kamatpályát, ami előttünk áll, azt olyan formába tegyük meg, hogy közben a mandátumunknak megfelelő elvárásokat, tehát az alacsony inflációt és a pénzügyi stabilitást azt továbbra is biztosítsuk.
Eddig nagyon tárgyilagosan beszéltünk a tényekről, de most kicsit fordítanék ezen a meneten, és behoznám a felelősség kérdését. Ön azt mondta a legutóbbi tájékoztatóján, hogy elképesztő teljesítmény, hogy egy 20%-ot meghaladó inflációs környezetből sikerül levinni évvégére egy számjegyű tartományba az inflációt. És egy elképesztő sikerként apostrofálta ezt. De hogy ez kinek, minek a sikere? Ez a bázishatás sikere? Ez a vállalati alkalmazkodás sikere? A jegybanki és a kormányzati intézkedések sikere? Azért azt láttuk, tapasztaltuk például a jegybank esetében tavaly össze, hogy amikor hirtelen leálltak a kamatemeléssel, akkor elszállt a forint. És egy rendkívüli intézkedés, egy új irányadó kamat bevezetésével próbáltak utána szaladni. De ez mindenképpen egy importált inflációt beépített egy átmeneti időre a rendszerbe. A kormány intézkedései, ársapka, kötelező akciózás, ezekről meg főleg az ársapkáról pont a jegybank bizonyította be és írta le, hogy komoly inflációs nyomást helyezett a gazdaságra. Tehát mekkora felelősséget érez a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy Magyarország lett az Európa rekorder az inflációs versenyben?
Azt gondolom, ebben a kérdésben nagyon sok alkérdés is föl lett, igyekszem mindenre válaszolni. Egyrészt, hogy miért említettem azt, hogy komoly siker 20% fölötti inflációt egy éven belül egy számjegyű tartományba csökkenteni, az ugye igazából ezt nem is én mondom, a maga a gazdaságtörténelem mondja. Ugye egymástól függetlenül az elmúlt hónapokban a Magyar Nemzeti Bank és egyébként az IMF is egy nagyon mély gazdaságtörténelmi tanulmányt mutatott be a magas inflációs periódusoknak a tapasztalatairól, és ott ugye az látszott, hogy amikor az infláció 20% fölé lendül, akkor onnan nagyon nehéz visszatérni az alacsony inflációs tartományba, általában 2-3 évig tart ez a folyamat. Tehát alapvetően azért mondtam azt, hogy nálunk ez most gyorsan sikerült abszolválni, mert ugye az látszott, hogy tavaly szeptemberben tavaly összeelment 20% fölé az infláció, és ugye idén novemberben jó eséllyel ez a egyszámjegyű inflációs környezetbe fog visszatérni. Megjegyzem, ez még mindig magas ez az infláció, tehát értem szerint a jegybank célja az az, hogy 3% közelébe térjen vissza az infláció, tehát ezért kell azt a monetáris politikát folytatni, amiről eddig nagyon sokat beszéltünk. A miért alakult ki a magas infláció Magyarországon kérdéskör? Én azt gondolom, hogy itt érdemes egy picit a fókuszt azért kinyitni. Tehát ugye sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy egy-egy pillanat felvétel alapján akarjuk megítélni azt, hogy a magyar infláció az mennyire magas, és hogy milyen okok miatt volt magas. Ugye azt látjuk, vagy azt láttuk a világban, hogy egy nagyon összetett inflációs sokkal nézett szembe a világgazdaság. Valamikor 2021 elején, mondjuk 2021 közepétől kezdett el emelkedni nagyon drasztikusan, nagyon gyorsan az infláció Európában és a világban is. Hogyha megnézzük az adatokat, tehát mondjuk egy ilyen 2021 közepe óta tartó összevetésben, akkor ugye azt látjuk, hogy Európa elég erőteljesen ketté vált az inflációs folyamatok tekintetében. Tehát mondjuk Közép-Kelet-Európában, itt a balti országoktól egészen Horvátországig bezárólag ugye azt láttuk, hogy az átlagos infláció növekedés, vagy az átlagos fogyasztóáremelkedés 28,5% volt ebbe az időszakban, ami Nyugat-Európában, vagy az eurozónában 15-16%. Tehát látható, hogy önmagában a magas inflációnak volt egy ilyen erőteljes regionális oka, ami azt gondolom nagyon erőteljesen kötődik ahhoz, hogy egyébként a Európa 10 legmagasabb energiaintenzitású országából 9 az ebben a régióban működik. Tehát önmagában...
Ugye a csehek, lengyelek mégis messze voltak attól a szintől, amit a magyar infláció elért.
Az időzítés az fontos. Tehát ugye azt érdemes látni, hogy a eltérő lefutásban zajlott az inflációs folyamat ebben a régióban, tehát mondjuk 2022 közepéig a magyar infláció az egyébként a régiós átlag alatt alakult. Azért nagyon sokan bevezettek ugye ebbe az időszakban ársapkákat, árés szabályozásokat, adócsökkentéseket, és a többi, és a többi. És azt gondolom, 2022 közepétől van az a magyar specifikus történet, egy 8-9 hónapig, 2023 elejéig, amit fontos megértenünk, hogy abban milyen tényezők játszottak szerepet. Itt ezen a téren azt gondolom, megint csak érdemes visszamenni, tehát a magyar energiaintenzitás a legmagasabb között van Európában, miközben ennek több mint 60%-át ugye importból fedezzük. Tehát gyakorlatilag egy magas energiaintenzitás magas importigényességgel párosult egy olyan időszakban, amikor az energiaárrobbanás volt meghatározó, ugye kifejezetten szeptember után. Tehát azt mondhatjuk, hogy ilyen szempont az energiaárrobbanás egy borzasztó érzékeny ponton ütötte meg a magyar gazdaságot. Ugye ilyen mutatói is nem voltak sem Lengyelországnak, sem Csehországnak. Ugye ehhez szorosan kapcsolódott ugye a folyófizetési mérleg egyenlegének a nagyon gyors elromlása, ami értelemszerűen azzal arányosan azonnal nyomást helyez ugye a devizapiacokra, hiszen egyre több és több forintot kell úgymond devizára váltani ahhoz, hogy az importigényét, az energiaimportigényét a gazdaságnak kielégítsük, és ugye itt jön be azt gondolom az a hatás, amiről eddig beszéltünk, tehát azért azt gondolom 2022 közepétől látszik az a folyamat, hogy azért egyre többen ismerik fel azt, hogy ebben az inflációs közegben, amikor ennyire elszalad az infláció, akkor igazából költségektől függetlenül is lehet árat emelni, különösen azokban a szektorokban nincs verseny, nincs versenyképesség, élelmiszeripar. Tehát a régió, az látszott ebben az időszakban, hogy a régióhoz mért inflációs különbözetünk fele az az élelmiszeriparhoz volt köthető. Miközben ársapkákat alkalmaztunk az élelmiszeriparban. Tehát ugye ezért mondta azt a jegybank, hogy egy olyan szektorban, ahol a versenyképesség alacsony, ahol a termelékenység alacsony, ahol a verseny alacsony, egy ilyen közegben az áremelések nagyon el tudnak szaladni, és igazából az ársapkákat előbb-utóbb megtalálják a gazdasági szereplők, hogy hogyan tudják kikerülni, és hogyan tudják más termékekre áthárítani. Tehát én azt gondolom, ez volt az a folyamat, ami azt okozta, hogy az év elejére az infláció Magyarországon magasabban tetőzött, mint a régió más országaiban, tehát egy rosszabb energia kitettség, egy ezzel arányosan egy gyorsabban romló folyófizetési mérleg, és
volt olyan döntése a jegybanknak, illetve a monetáris tanácsnak, amiről utólag azt gondolják, hogy hibás volt, elhibázott volt ebben a folyamatban?
Nem volt ilyen döntésünk. Tehát én értem a kérdés élét, tehát itt megint csak szeretnék a tények szintjén maradni, tehát, mert ugye mi az, ami nagyon gyorsan föl szokott itt merülni, hogy egyrészt hogy azt szokták mondani, hogy későn indította el a Magyar Nemzeti Bank a kamatemelési ciklusát. De hogy itt miről beszélünk? Tehát ugye tényszerűen Európában a Magyar Nemzeti Bank az elsők között indította el a kamatemelési ciklusát. A kommunikáció kapcsán, és ezt megint nem én mondom, mint a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, hanem az elmúlt hetekben jelent meg az LSI-n, tehát az egyik legnagyobb londoni gazdasági egyetemen egy tanulmány, ami azt vizsgálta meg, hogy kommunikációs szinten hogyan reagáltak a jegybankok az inflációra. Azt hozta ki a tanulmány, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elsők között reagálta az infláció emelkedésére 2021-ben. Tehát még az elsők között reagáltunk.
Azt hiszem, a kritikák inkább annak
szólnak. A legtöbbet emeltünk, és akkor így jutunk el a szeptemberhez, igen. 2022. szeptemberéhez, hiszen ugye ez az, amit a legtöbben föl szoktak hozni, hogy na jó, de ott ugye tett a Magyar Nemzeti Bank egy pontot, és azt követően pedig az árfolyam az nagyon gyorsan leértékelődött. Itt ugye azt érdemes látnunk, hogy gyakorlatilag az a döntés, amit akkor ott szeptember végén meghoztunk, én azt gondolom, hogy a mai napig az összes mögötte lévő állítás mai napig megállja helyét. Tehát ugye ismertünk egy augusztusi inflációs adatot, akkor még hangsúlyozom, az augusztusi infláció az még a régiónál picit alacsonyabb is volt. A kamat szint tekintetében már a régiónál egy érdemben magasabb kamat puffert épített fel a Magyar Nemzeti Bank, 600 bázisponttal voltunk már akkor a régiós kamatszintek fölött, még egyszer az inflációnk augusztusban még a régióval megegyező szinten volt. Ugye elmondtuk azt, hogy a globálisan megtörténhet az inflációs fordulat, ez ősszel bekövetkezett. Elmondtuk azt, hogy a kereslet csökkenése egyre erőteljesebb dezinflációs hatást fog kifejteni. Azt gondolom, ezt mindenki látta 2023.
Valami oka mégis volt annak a heves reakciónak.
Igen, volt az oka annak a heves reakciónak, ugye ez az oka, az pedig egy alapvetően egy teljesen váratlan geopolitikai esemény, hogy fölrobbant az Északi-tenger alatt az északi áramlat
egy
és északi áramlat kettő.
Kizárólag erre lehet visszavezetni?
Szeptember 27-én este, hát ugye meg kell nézni, tehát gyakorlatilag néhány perc leforgása alatt több mint 20%-kal ugrott a gázár ebben az időszakban. A dollár árfolyama az ugye átlépte a paritást néhány héten belül, és gyakorlatilag egy olyan ördögi spirál alakult ki a magyar gazdasággal kapcsolatban, ugye pont ekkor töltöttük fel ugye a gáztározóinkat, tehát ugye egy masszív energiaimport időszakában voltunk, amiközben az árak ugye drasztikusan emelkedtek. Tehát gyakorlatilag egyre nagyobb egy devizapiaci következménye volt annak az energetikai soknak, ami bekövetkezett Európában. Ez leértékelődési pályára tette a forintot, amit értem szerint, hogyha sokan tudnak, hogy a forint az leértékelődési pályán mozog, akkor azt egyre inkább ilyen spekulatív döntésekkel is próbálják megjátszani. Tehát ilyen szempontban azt gondolom, október 14-e előtt, vagy október 11-e előtti napokban egy nagyon forró pillanat volt a magyar gazdaságban. Azt mondom, hogy valutaválság közeli állapotban voltunk, úgyhogy nagy szükség volt arra, hogy azt a döntést meghozzuk október 14-ét.
A jegybank törvény szerint a MNB elsődleges feladat az árstabilitás biztosítása. Most ha innen nézem a történteket, hogy hova jutott el a magyar infláció, akkor itt két magyarázat lehetséges. A jegybank vagy előidézője volt ennek a folyamatnak, vagy pedig csak tehetetlenül nézte, hogy hogyan mennek el az árak. Szerintem egyik sem túl jó üzenet a piac számára, de ezt tekintsük egy zárulás megjegyzésnek. Ha már infláció és árfolyam, az euró bevezetése, az most úgy tűnik, mintha a kormányzatnál egy picit előtérbe helyeződött volna. Nyilván nem ön fogja nekem most megfejteni a kormány gondolatait e tekintetben, de azért biztos, hogy konzultál a jegybank és a kormány erről a kérdésről is. Tehát akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy érzékelik azt, hogy a kormány egy picit talán nyitottabb erre, mint a megelőző időszakban volt?
Egyébként csak egy picit hagyd térjek vissza a zárójeles megjegyzésekben, általában a zárójeles megjegyzésekből szokott szalagcím lenni, és azt meg mindenféleképpen szeretném elkerülni. Tehát egyrészt az, hogy mennyire nézte tétlenül a jegybank ugye ezt a folyamatot. Tehát még egyszer, ugye a kamat emelési ciklusunkat 2021. júniusában 0,6%-os kamatszín mellett indítottuk el. Ez szeptemberig 2022-13%-ra emelkedett. Miközben még ugye ebben az időszakban azért javában a fejlett országban arról vitatkoztak, hogy az infláció az most tartós vagy átmeneti jelensége, és épp hogy elindultak a fejlett piaci kamatemelkedések. Tehát jóval korábban érzékeltük az infláció elszaladását, és sokkal többet tettünk, mint bárki más. Még egyszer, ebben voltak olyan folyamatok, amikkel nem lehetett előre kalkulálni. Tehát még egyszer, azt szerintem senki nem kalkulált előre, hogy az északi áramlat 1 és északi áramlat 2 az fölrobban, és annak milyen energiapiaci következményei lesznek 2022 őszén. És azt gondolom, az, hogy október közepén a szükséges lépéseket megtettünk, azt pedig ma már senki nem kérdőjelezi meg. Tehát ott azt gondolom, egy olyan helyzetben voltunk, amikor egy jegybanknak egyetlen lövési lehetősége van, tehát egyetlen beavatkozási lehetőség. Vagy eltalálja a célt, és akkor normalizálódik a helyzet, vagy nem, és akkor annak a magyar gazdaság történetből már nagyon sokszor ismert következményei vannak. Azt gondolom, hogy azóta eltelt, most már több mint egy év egyértelmű azt mutatja, hogy ott teli találat volt a jegybank döntése, a pénzpiacaink stabilizálódtak azóta, az infláció egyértelműen csökkenő pályára állt 2023 elejétől. Én azt gondolom, az év végére vissza fogunk térni a régiós tendenciába, tehát a magyar infláció vissza fog kerülni ahhoz a régiós értékhez, amit a régióban megfigyelünk. És akkor visszatérve a kérdésére eurócsatlakozás kapcsán, itt azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak kristálytiszta álláspontja van, ugye erről mi nagyon sokat publikáltunk korábban is, ugye egy könyvet is írtunk. Tehát egy sikeres és biztonságos euró bevezetésben vagyunk érdekeltek. Ugye 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ugye akkor az a csatlakozásunkra vállaltuk azt, hogy előre tekintve az eurót is bevezetjük. Én mindig azt szoktam megfogalmazni, hogy picit félre megy a tekintetbe a vita erről a kérdésről, hogy az euró csatlakozásról sokan, mint az út végéről gondolkodnak, hogy azt gondoljuk, hogy ha belépünk az euró, akkor így megvagyunk, akkor teljesítettünk egy olyan fontos feladatot. Én azt gondolom, hogy az euró csatlakozás az egy fontos mérföldkő egy hosszú úton. És az utat azt úgy hívjuk, hogy a magyar gazdaság sikeres felzárkózása, és az a kérdés, hogy ezen a sikeres felzárkózási pályán mikor érkezik el az a pillanat, amikor bevezethetjük az eurót. Ez a pillanat bizonyosan nincs egy globális válság időszakában, tehát ugye azt látjuk, hogy most mindenki azzal van elfoglalva, hogy megtalálja ismét az egyensúlyát, visszanyerje
a következő 10 évben?
A döntési terét. Ugye a következő 10 évben pedig azt gondolom annak a függvénye lesz, hogy milyen gyorsan tudjuk még egyszer a versenyképességet javítani, milyen gyorsan tudjuk a felzárkózási pályánkat menedzselni. Ugye itt volt egy ilyen küszöbb számunk.
Most szándékra vagyok kíváncsi, mert ezeket tudjuk, hogy vannak feltételei egy csatlakozásnak, úgy az eurozóna részéről is egyébként, hogy mennyire felkészült, hogy befogadjon egy új országot, meg a csatlakozni kívánó ország részéről is. De az, hogy a kormányok közös gondolkozásukban esetleg jobban előtérbe került-e a csatlakozás folyamatának vizsgálata, igazából erre irányult a kérdésem. Többször kerül le szóba az egyeztetéseik során, hogy meg kéne nézni, hogy hogyan is néz ki
az. Én azt tudom, hogy folyamatosan szóba került, tehát azt gondolom, ez a téma ez folyamatosan ott van az asztalon. Azt mondom, az elemzéseink azok ezen a téren nyilvánosak. Most, hogy az látszik, hogy azért egy ilyen közegben nem alapvetően, hogy elsőként azt gondolom, az egyensúlyt kell helyreállítani, a növekedési képességünket kell visszanyerni, és a versenyképességet kell javítani, és utána kell azt gondolom egy helyes időzítéssel majd az eurót bevezetni.
Utolsó kérdésem jegybanki veszteségre vonatkozik. Mennyire megnyugtató az MNB számára a mód, ahogy végül ez a kérdés rendezve lett? Ugye eredetileg az volt a törvényi szabályozás, hogy a költségvetés kipótolja a jegybanki veszteséget. Ez el lett kanyarítva abba az irányba, hogy X év alatt, azt hiszem 5 év alatt rendezni a költségvetés ezt a veszteséget, most pedig az lett a végül elfogadott megoldás, hogy a jegybank majd a későbbi nyereségeiből valahogy visszapótolja ezt a veszteséget. Tehát ez a jegybank szempontjából mennyire megnyugtató, és hogy látják ki idén és jövőre mekkora lett a veszteség mértéke?
Ja, talán nem titok, hogy azért erről a kérdésről azért folyamatos párbeszéd zajlott a Magyar Nemzeti Bank és a kormány között az elmúlt, hát most már több mint egy év, vagy gyakorlatilag tavalyi év tavasza óta. Én azt gondolom, hogy az a megoldás, ami felé az idejében a kormány ment el, az abszolút egybevág azzal az elképzeléssel, amit mi a kezetektől fogva képviseltük. Tehát ilyen szempontban az, hogy megnyugtató, azt nem szeretném használni, hiszen értelemszerűen, hogyha ugye egy ilyen inflációs helyzetet lát maga előtt egy bankár, meg egy ilyen kamatkörnyezetet lát maga előtt egy bankár, akkor az kevesen használják azt, hogy megnyugtató. Én azt gondolom, hogy az, a jegybanktörvény módosítás vagy tervezetének az iránya az megfelelő. Ugye azt kell látni, hogy a világ nagyon sok jegybankja most ugyanezzel a problémával szembesül. Tehát azzal a problémával szembes, hogy egyre, tehát az infláció elleni küzdelem, az infláció elleni harc, az árstabilitásnak a visszanyerése, az alapvetően a jegybanki eredményben fog lecsapódni, tehát már a jegybanki veszteségekben csapódik le. Innentől kezdve csak időkérdése, hogy az egyes jegybankoknál ez mikor vált egy negatív saját tőke pozíció elérésére is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a nemzeti bankok működése, tehát a jegybankok működése az egy nagyon speciális üzem. Ugye amikor egy termelő vállalkozásról, vagy épp egy bankról azt halljuk, hogy hát a saját tőkéjét elveszítette, akkor ott mindenkinek a gyomra az nagyon jogosan görcsbe rándul, és akkor azt mondja, hogy ez a cső, tehát ez egy fizetésképtelenné vált az adott entitás. Értem szerint ez a jegybanknál nem tud bekövetkezni, hiszen alapvetően a jegybank ugye a pénzkibocsátásnak a monopóliumával bír, tehát értelemszerűen a veszteségét az pénzkibocsátással képes finanszírozni, és ugye ezt meg is teszi. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az az irány, amit most ugye a jegybank törvényünk tervezete tartalmaz, az abszolút egybevág egyébként azzal a nemzetközi gyakorlattal, ami akár Európában most megfigyelhető. Tehát eddig egy borzasztó szigorú törvényi szabályozás volt hatályban Magyarországon, ami ugye azt mondta volna, hogy szinte azonnal feltőkésítést kell egy ilyen helyzetbe kezdeni. Én azt gondolom, hogy egy banknak a legfontosabb tőkelleme az a hitelesség. Tehát az annak a kérdésnek a megválasztás, hogy képesek vagyunk-e az árstabilitást, az alacsony inflációt biztosítani, a pénzügyi stabilitást biztosítani, vagy sem. Ez a legfontosabb tőkellem, amivel számolni kell, és e tekintetben azon a saját tőkének a pozitivitása vagy negativitása az alapvetően egy számviteli elszámolási kérdés. Ugyanakkor, hogy azt is ezért érdemes hangsúlyozni, mert tudom, hogy ebben a szobában is volt azért erről már beszélgetés, tehát hogy azt is kell látni, hogy vannak európai szabályok, amit ezen a téren teljesíteni kell, és azért az európai szabályrendszer azért a mai napig az, hogy alapvetően hosszú távon a jegybankoknak pozitív saját tőke mellett kell a működésüket fölmutatni. Azt gondolom, hogy ezzel abszolút összhangban van az a jegybanktörvény javaslat, ami most ugye azt mondja, hogy előre tekintve, hogy a jövőbeli nyerességei terhére fogja a feltőkésítést megoldani a jegybank. Jelen pillanatban ezek a szabályok. Én kíváncsian várom majd egyébként, hogy egyébként maga a nemzetközi trend az merre megy e tekintetben a következő évekbe, mert azt gondolom, egyre nagyobb feszültséget fog okozni majd a tőkepozíció alakulása a világ jegybankjainak a működésében, ugye egy olyan közegben, ahol egy magasabb kamatkörnyezetben, egy magasabb inflációs környezetben kell az egyensúlyokat helyreállítani.
Tehát mekkora lesz idén és jövőre a veszteség, és reális az, hogy a következő 5 évben, hogy egy bank le tudja dolgozni.
Ugye az idejében ugye a várható veszteség az 1800-2000 milliárd forint között van. A jövő évben is bizonyosan egy veszteséggel, tehát jelentősebb veszteséggel kell számolni. Ez értelemszerűen annak lesz a függvény, hogy mekkora kamat, milyen kamatkondíciókat lehet majd elérni a 2024-es év folyamán. De még egyszer hangsúlyozom.
Ez jelent egy 1500 milliárdot körülbelül?
Már nem szeretnénk számokat beégetni, de azt gondolom, hogy jelentős negatívum lesz még a 2024-es év is. Még egyszer, olyan szabály nincs, hogy 5 év alatt kell ezt utána visszadolgozni. A törvény az úgy szól, hogy egy előre tekintve kell biztosítani azt, hogy...
Lehet, hogy tartósan veszteséges marad a Magyar Nemzeti Bank?
Ugye tartósan nem tud veszteséges maradni, hiszen ahogy mondtam, az európai elvárás azért az, hogy hosszú távon azért biztosítva legyen az, hogy pozitív saját tőke mellett működik. De itt ugye, hát ez mindig, ez majd a jogászoknak a feladata lesz, azt gondolom, a jövőben eldönteni, hogy a hosszú táv az éppen pontosan hány évet jelent, de még egyszer, ez egy tévhit, amit én is gyakran sokszor hallok, hogy igen, 5 év alatt kell majd visszanyerni azt a veszteséget, amit most fölhalmozott a jegybank, nincs ilyen szabály. Hosszú távon kell törekedni arra, hogy pozitív saját tőke pozíciót érjünk el.
Virág Barnabás, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.